Kol Yisrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775 Nisan hó 10-e, a polgári naptár szerint 2015 március 29-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu kormányfő ma találkozott az amerikai szenátus küldöttségével. Szaúd-Arábia vezette arab koalíció immáron harmadik napja támadja folyamatosan az iráni csapatok célpontjait Jemenbe. Ruven Rivlin államelnök részett ma Szingapúr megalapítójának és első miniszterelnökének temetésén. Híreink után Ádám Ráhel riportját hallhatják, és most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu kormányfő ma találkozott az amerikai szenátus küldöttségével. A miniszterelnök elmondta Mitch McConnellnek, a szenátus többségi vezetőjének, hogy Izraelt aggasztja a közel-keleti fejlemények, az iráni diktatúra terület terjeszkedése és hódításai, mely Szíria és Irak után Jement is elérte. Az iráni diktatúra első lépésben az egész közel-keletet akarja elfoglalni, és az ajatollah rémuralmat kiterjeszteni. Nem csak Izrael, hanem a szunita arab államok is látják az iráni agressziót, miközben Svájcban, mintha mi sem történne, a tárgyalások folytatódnak az irániakkal. A születőben levő megállapodás csak legitimizálja az iráni atomfegyver projektet, mondta Netanyahu kormányfő. A miniszterelnök reagált a médiában agyonsúlykolt amerikai-izraeli kapcsolatok mélypontjával kapcsolatban, és elmondta, hogy mindig nagy öröm számára az amerikai kongresszusi tagokkal való találkozás és együttműködés. Mitch McConnell szenátusi vezető kijelentette, hogy Netanyahu kormányfő kongresszus előtt tartott beszéde nagy hatással volt rá és a többi képviselőre. Izrael és az Egyesült Államok Szövetsége a médiában megjelenő hírek ellenére továbbra is szilárd és erős. A kongresszus alsó és felső házának nagy többsége mind a republikánus, mind a demokrata párt részéről Izrael mellett áll, mondta Mitch McConnell. Mitch McConnell szerint az amerikai kongresszus többsége hasonlóan vélekedik a közel-keleti eseményekről, mint Netanyahu kormányfő. Az Egyesült Államoknak több törvényes lehetőség áll rendelkezésre az iráni diktatúra atomprojektjét illetően. Amennyiben aláírják a felek a megállapodást, a kongresszus törvényben fogja követelni Obamától, hogy a megállapodást a kongresszus elé terjessze annak jóváhagyása céljából. Amennyiben nem lesz aláírva az egyesség, akkor az iráni rezsem elleni szankciókat kell tovább fokozni, mondta Mitch McConnell, az amerikai szenátus vezetője. Nigériában ma tartják az elnök választásokat, két jelölt közül választhatnak, az egyik a jelenlegi elnök, a keresztény vallású Jonathan Goodluck, a vetélytársa a muzulmán Muhammadu Buhari, aki 1983-ban puccsot követett el, és két évig teljhatalmú diktátorként uralkodott. A muzulmán ex-diktátor Buhari választási kampányát az amerikai AKDP tanácsadók vezetik, az AKDP tanácsadótársulat vezetője és tulajdonosa David Axelrod, Obama egyik közeli embere, aki Obama mindkét választási kampányát vezette. Jonathan Goodluck, jelenlegi nigériai elnök, hiába nyugat és amerikai szimpatizáns, az Obama adminisztráció nem akarja hatalmon látni, inkább a muzulmán bizonyítottan diktátori múlttal rendelkező Buharit részesíti előnybe. Jonathan Goodluck, nigériai elnök, számtalanszor kért segítséget az Obama kormányzattól az iszlamista terror szervezete a Boko Haram elleni küzdelemben, azonban Obamáék következetesen megtagadták ezt, és igyekezték elgáncsolni a nigériai elnöket a terror elleni harcában. Az Obama adminisztrációt nem zavarta a Boko Haram terrorszervezet széleskörű mészárlásai, az, hogy számos területet elfoglalt és kisajátított törvénytelenül Nigériában. A Boko Haram által elrabolt 278 diáklány esetéből jó reklámot sikerült készíteni, melyet Michelle Obama Twitteren keresztül indított el. Azonban a valóság az, hogy az Obama kormány megtagadta a nigériai vezetéstől a segítséget a fundamentalista terrorszervezet elleni harcában. Ezen kívül a 278 elrabolt diáklány nagy része nem lett szabadon eresztve, az ügyük hamar feledésbe merült. Az Obama adminisztráció számára fontosabb a Boko Haram terroristák emberjogainak megőrzése, ezért nem hajlandó a nigériai elnököt és kormányát támogatni az iszlamisták ellen. A Boko Haram mások emberjogainak eltiprásával szemben természetesen az Obama adminisztráció hallgat, ahogy eltekintett az egyiptomi muzulmán testvériség jogtiprásaitól, vagy az iráni diktatúra emberiség elleni bűneitől, vagy Abu Mazen és a Hamas terrorszervezet által elkövetett nemzetközi jogok sorozatos megszegéseivel szemben is elnéző maradt, ahogy a líbiai elkaidás csoportot is támogatta, mely végül a bengázi amerikai nagykövetség ellen támadásban részt vett, és a legutóbb nyíltan csatlakozott az ISIS, iszlám állam terrorszervezethez. Ruven Rivlin államelnök részt vett ma Lee Kuan Yew, Szingapúr megalapítójának és első miniszterelnökének temetésén, ez az első látogatása izraeli elnöknek Szingapúrban hosszú szünet után. 1986 óta az akkori államelnök Chaim Herzog látogatása óta nem járt magasrangú izraeli politikus Szingapúrban. Rivlin elnök a gyászszertartásban való részvétel mellett találkozott még számos ország vezető politikusaival, többek között Narendra Modival, indiai miniszterelnökkel. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel archív műsora következik.
Milyen gyöngyszemeket rakott bele ebbe a gyűjteménybe, és miért oly fontos darabja ez a gyűjtemény a holokauszt irodalomnak?
A témáit tekintve részben saját élményekből áll, részben pedig, ahogy szoktam mondani, hosszú és küzdelmes életem folyamán tapasztalt, meghallott történetekből, esetekből írtam meg egy párat. Úgy érzem, hogy talán sikerült ember közelbe hozni a témát, tehát hogy nem statisztikai adatokról van szó, hanem arról például, hogy egy kisfiú hogyan élte át a deportálás utáni hazatérést egy kisvárosba, hogyan látjuk az ő szemével a zsidóságot, a környező világot. Aztán egy másik írásomban, a négy asszonyban egy üzletben együtt dolgozó kis csoportról van szó, ahol mindenkinek más-más története van. Hát véletlenül mind zsidók, és mindegyik másképpen éli azokat az 50-es éveket, amelyben játszódik ez a történet. Aztán van egy rövid kis írás, az Eszti babája, ami egy villantás, egy pillanat a pesti gettó életéből. Azután egy középkorú házaspár elutazik Csehszlovákiába a 80-as években, meglátogatni egy helyet, ahol az asszony már korábban megfordult, és felelevelednek a régi emlékek, tehát visszatér erre a helyre, és sok minden eszébe jut, és elmeséli a férjének is, hogy mi minden történt ott vele. Egy írás van a kötetben, ami nem zsidó téma, ami mi úgy mondtuk, hogy szocializmus, ugye, de itt tudom, hogy kommunizmusként emlegetik azt a rendszert, tehát a kommunizmus idején egy karriertörténetet írtam meg, egy főiskolás lány történetét, aki úgy akar előbbre jutni és karriert csinálni, hogy a párt és a kis életben dolgozik, és azt használja föl a karrierje céljaira.
Vera, a kötetben a kötetből nem derül ki egészen pontosan, hogy van-e a saját életéről, a saját maga által átéltekről utalás. Van-e benne olyan rész, ami autobiográfiát jelenthet?
Hát maga ez a túra a múltba, ez a héber fordítása a írásnak, amiben a házaspár elmegy a régi csehszlovákiai vidékekre, ez nagyon velem történt. Szóval ez teljesen mondhatni az én történetem, és ami túléltükben sok saját élmény van, de nem szigorúan az én történetem, nem az én családom. De benne vagyok.
Igen.
Igen.
Az is nagyon érdekes, és áruljuk el a hallgatóknak, hogy a könyvet, ami könnyen és fantasztikusan jól olvasható, Jaron Judit fordította le, és Jaron Judit szerkesztette így össze. Héberül jelent meg ez a könyv.
Igen.
Magyarul részekben és különböző magyarországi irodalmi folyóiratokban. Vajon várhatjuk-e azt, hogy ez magyarul is meg fog valamikor jelenni?
Nem hiszem.
Igen.
Nem hiszem.
Miért?
Ez a fordítás az úgy alakult, hogy ha erről beszélhetek pár szót.
Igen, igen.
Hogy Judit Jaron a családunk régi barátja, a férjem a cionista mozgalomban találkozott vele még Magyarországon, és a 80-as években találták meg újra egymást, és akkor ismertem én is meg. Azóta úgy érzem, hogy nagyon közel állunk egymáshoz. Amikor megírtam ezeket a írásokat, eljutattam hozzá, elolvasta, és az volt a véleménye, hogy nagyon jó lenne, ha megjelenne héberül, mert a fiatalság, a fiatalabb generáció nem tud erről eleget, ezekről a témákról. Tehát mondhat, és ő azt mondta nekem, hogy ő elvállalná a fordítását. Én roppant hálás voltam ezért, meg kell, hogy mondjam, hogy Judit Jaron nélkül ez a kötet nem jött volna létre, mert részben ő fordította, részben pedig ő mutatott be Itamariához kezdtéknek, a kiadónak, az Eket kiadónak. Úgyhogy én roppant hálás vagyok a Juditnak ezért.
Mi is, mert gyönyörű a könyv, és mondom, remekül van héberbe átültetve. Gratulálunk a könyvhöz, Vera, és sok sikert hozzá, és remélem, hogy minél szélesebb körhöz eljut itt Izraelben, héber nyelven. Hisztaglut, tehát a könyv címe, Vera Szőlős a könyv szerzője. Köszönöm szépen, Vera, a beszélgetést.
A
viszontlátásra és viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Köszönöm.
S végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 11-18, Tel Avivon és Hajfán 14-17, Versében 13-22 és Eláton 18-28 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirusalaim.